A kibernetika hőskora. Ezzel a címmel folytatódott a Netidők Asztaltársaság offline beszélgetés sorozata, ezúttal Túrkevén, a Finta Múzeumban. Üdvözlet, ez itt a webcast.hu podcast karácsony előtti adása. A mikrofonnál a podcaster Szalai Dániel, de már következik is Szilágyi Árpád és az Asztaltársaság.
A Túrkevei Finta Múzeum kiállító termében mi már túl vagyunk egy kiállítás megnyitón, hiszen Képes Gábor múzeológus barátunk megmutatta nekünk a kiállítás legfontosabb részeit, amiről ugye mi rögtön szeretnénk is az elején tisztázni, hogy a kibernetika hőskora az, amiről szól ez a kiállítás, de ez vajon mit jelent? Mert ugye nekünk, akik a 80-as években voltunk gyermekek, hát leginkább a házi számítógépet jelenti ez a bizonyos hőskor, de itt nem igazán erről van szó.
Sőt, abszolút nem erről van szó. Mi szeretjük azt hinni, hogy egy hőskorban éltünk, illetve hát valószínűleg abban is éltünk, mert számunkra és az egész nemzetékünk számára egy forradalmi időszak volt, de hát én azt nevezem a kibernetika hőskorának, egyrészt amikor még használták rendszeresen a kibernetika szót, erről majd fogunk még beszélni, másrészt pedig azt az időszakot, amikor az első magyar számítógépek készültek, épültek, néhány nagy, nagyon ismert, máig nagyon ismert tanáregyéniség aurájában, mint például a Kozma László a Budapesti Műszaki Egyetemen, vagy a Kalmár László a Szegedi Egyetemen, de egyébként akkor 20-30 év körüli fiatal villamosmérnökök, matematikusok kezdték el ezeket a számítógépeket építeni. Egy kicsit ez a kiállítás az ő emlékük előtt is, tiszteleg.
Szóval itt nem olyan tárgyakat állítottatok ki, mint amit otthon mondjuk a szekrény aljából még 89-ből elő lehet halászni, mondjuk egy Commodore 64-et vagy egy ZX Spectrumot, hanem olyan eszközöket, amik sehol senkinek nem volt otthon, hiszen ez még nem a házi számítástechnika világa, hanem mondjuk így a számítóközpontok, a lyukkártyák és hasonló eszközök. Mik van? Csak így felsorolásszerűen mik láthatók
a kiállításon? Így van, hát az egyszerű kézi számoló eszközöktől kezdve a kibernetikai játékokon át egészen a robotemberig nagyon széles a skála, de jó pár olyan tárgyat mutatunk be. Én megkockáztatom, hogy a kiállított tárgyanyagnak legalább a fele olyan, amelyik most először látható. Tehát eddig soha sehol semmilyen kiállításban nem került. Részben azért ennek szomorú apropója van, mert Kovács Győző hagyatékából kerültek elő, az ő özvegye adta át kiállítási célra. Részben meg más számítás technikusokat, például Dömölki Bálintot kerestem meg, és ő is adott kölcsönzött tárgyakat a kiállításhoz. Egyébként még engedd meg, hogy egy mondatot elmondjak erről a kiállításról, azt, hogy nagyon érdekes túrkevei apropója van. Azon túl, hogy én már ide szinte hazajárok, mert jó pár kiállítást rendeztem Túrkevén, és a Finta Múzeum csapatával egy közös alkotómunkát végzünk. Azon túl az is az apropója, hogy itt Túrkevén, és ezt kevesen tudják, sőt be kell vonanom, hogy én is nem olyan régen tudtam meg, készült állatmodell, készült műállat. Ennek a kiállításnak az egyik legkülönlegesebb darabja, és a legismertebb darabja az a Muszka Dániel által Szegeden készített katicabogár, aminek itt egy modelljét be is mutatjuk a kiállításban.
Talán ez a kis picike? Hát körülbelül ennek egy tenyérnyi nagyságú katicabogarat látunk itt az asztalon.
Nem. Az már egy Muszka Dániel által később, idén vagy tavaly, tehát egy-két évvel ezelőtt megépített kis miniatűr játékváltozat. Nem, a nagy katicabogár az 50-es évek közepén készült, és az egy ilyen jó 15 kilónyi hatalmas robotállat, amelyik be lehet tanítani hangra, fényt követ. De most jön az érdekesség, hogy ilyen állatmodell, ilyen robotállat Túrkevén is készült, mint megtudtam. Sajnos nem sikerült még a maga fizikai valójában megtalálni, de egy újságcikk a Kevi Hírmondóból erőkerült róla. Simon László tanárúról van szó, aki nem sokkal a katicabogár után itt a Túrkevei gimnáziumban épített egy teknősbékát, egy műteknősbékát, és azt mondja, hogy ez egy tranzisztoros változat volt, amit kicsivel később épített, mint a Szegedi Egyetem a katicabogarat. Az egyetem egy katicabogarat épített föl hasonlóan elektroncsővel. Az enyém 2,5 kg volt, az egyetemé pedig 8 kg, hát én szerintem még több is.
És ez mikor készült?
Ez a 60-as évek vége felé készülhetett. Azt írja, hogy az enyémnek 3 kereke volt, és ezen tudott mozogni. Ennek az állatkának a létezését megtudta a Magyar Televízió is, és lejöttek hozzám egy filmet forgatni. De nagyon jelentős dolog volt akkoriban, hogy ebben a vidéki kis gimnáziumban egy tanár van, aki ilyennel foglalkozik. Hát én is azt gondolom, hogy a kibernetika hőskora az ilyen nagy tanár egyéniségekről szól.
Ez az oka annak, hogy éppen túl kevére hoztad a kiállítást?
Nem, ez már a hozadéka, és ezért imádok vándorkiállításokat rendezni, mert egy-egy kiállítás kapcsán megmozdul a helyi közösség, és nagyon izgalmas dolgok kerülnek elő, amiből úgy általában a magyar kultúra profitál.
A Dióhéjban ennyit a kiállításról, amire vissza fogunk majd még térni természetesen, ahogy itt az előbb már említettétek, itt az asztalon is van egy kis mini kiállítás, amit mi a Netidők Asztal Társaság, ugye mi megszoktuk, hogy 7 műtárgya című műsorcímet visszahozzuk a beszélgetéseinkbe. Úgyhogy visszatérünk majd ezekre a kis tárgyakra a beszélgetésünk közben. De itt rögtön az elején akkor hadd mutassam be én is a társaságot, Képes Gábor muzeológust, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum osztályvezetőjét hallottuk.
Szeretettel köszöntelek benneteket.
Mellette ül Dragon György, újságíró, zeneszerző.
Maximális tiszteletem
mindenkinek. Hírszikorka mester, Bódi Zoltán, a netnyelvész, nyelvész, főiskolai tanár.
Jó estét kívánok!
És jobban mond, Kovács Tücsi Mihály, ugye a Galaktika magazin tudományos szerkesztője és nagy testvér szakértőnk.
Jó estét kívánok!
Én pedig a Netidők elindítója, Magyar Rádió Nonprofit ZRT program szerkesztője vagyok, Szilágyi Árpád. És üdvözlöm önöket is, akik itt hallgatnak bennünket, meg azokat is, akik majd felvételről hallgatják meg a mi beszélgetésünket. A Netidők az a Petőfi Rádióban elindított műsor, és ennek ez a műsor most éppen pihen a rádióban, ezért jó néhány olyan helyszínt találunk most meg az év végén. Ugye 2 héttel ezelőtt voltunk a Hungarokon Science Fiction találkozón, országos Science Fiction találkozón az Uránia Nemzeti Filmszínházban, és az év hátralevő részében még lesz néhány olyan alkalom, amikor beszélgethetünk az asztaltársasággal. Külön öröm nekünk egyébként, hogy ilyen alkalmunk van beszélgetni az informatika múltjáról, mert ez a tematika időről időre mindig visszatért a Netidők társaságba, és előszeretettel foglalkoztunk ezzel. A mi saját múltunkkal is foglalkozunk majd még a beszélgetésünkben. De én rögtön akkor kezdeném is a 7 műtárgyát, kis sorozatunkat azzal az eszközzel, ami a tárlatvezetés közben már előjött, hiszen Képes Gábor elmesélte a rövid történetét az M3-as számítógépnek, amivel kapcsolatban szerintem most érdemes lenne tisztázni, hogy itt nem is az első magyar számítógép, hanem az első magyar elektronikus számítógépről van szó. Ugye itt ennek mi a jelentősége?
Lényegében igen, mert körülbelül egy évvel korábban már elkezdett Magyarországon Kozma László vezetésével a Műegyetemen működni egy számítógép, amit egyébként számológépnek hívtak, mert ez a magyar szó még nem létezett, hogy számítógép, ez volt a MES-1. De mire az megépült jelfogókból, egy meglehetősen lassú számológép volt, addigra már a Magyar Tudományos Akadémia kibernetikai kutatócsoportjánál is készült egy gép, amit úgy neveztek el, hogy M3.
Ennek a modulját tartom a kezedben?
Ennek a modulját tartod a kezedben, és ez a nagy novum benne, hogy ez már nem jelfogókat tartalmaz, tehát nem tartalmaz mozgó alkatrészt, hanem elektroncsöves fölépítésű, tehát tisztán elektronikus.
De arra kérlek, Gábor, hogy érzékeltessük már az jelenlevők számára is, meg akik majd hallgatnak bennünket, hogy ugye itt van egy, mondjuk a TV távirányítójánál 2-szer nagyobb modulról beszélünk, alegység, de ez nem a teljes számítógép, ez csak egy darabja. Ugye mellette itt van a mi okostelefonunk az asztalon, ami sokkal kisebb, és már egy komplett számítógépet rejt magába. De ez mekkora eszköznek volt a része?
Hát nézd, ez egy körülbelül a pontos méretet nem tudom, de egy körülbelül 60-70 négyzetméternyi számítógépnek egy darabja, több száz ilyen alegységből állt, és ha megnézed, akkor van egy fogantyú a tetején.
Amivel most fogom, ugye?
Ez arra is szolgált, hogy viszonylag könnyen ki lehessen cserélni, ugyanis ezekre az elektroncsöves alegységekre jellemző, hogy ugyanúgy, ahogy a zseblámpák, vagy a villanykörték, ugyanúgy ezeknek is véges az élettartalma.
Elhasználódott.
Tehát egy idő után elhasználódott, kiégett az elektroncső.
Itt kellett csatlakoztatni, ugye?
Ott kellett csatlakoztatni, és egy meglehetősen hosszú folyamat volt diagnosztizálni, hogy no, vajon melyik elektroncső égett ki. Kovács Győző azt mesélte nekem, hogy a számítógépes zene, mint olyan, és most Gyura nézek, az ezért alakult ki az M3 mellett, ugyanis beleiktattak ebbe a számítógépbe egy plusz áramkört, ami minden matematikai műveletnek egy-egy tiszta zenei hangot feleltetett meg, és most egy kicsit leegyszerűsítem a dolgot, de mondhatjuk azt is, hogy onnan tudták meg, hogy a gépben valami kiégett, hogy elkezdett hamisan muzsikálni. Egyébként az első dallam, ami fölcsendült Magyar Számítóközpontban, az a Fürelész volt.
És akik jelen vannak, magunkat is beleértve meg a közönségünket, ők azért is szerencsések, mert láthatják, hogy olyan eszközökből állították ezt össze 1959-ben.
Így van, ugye? 59-re.
Tehát ezt kézzel forrasztották. Tehát nem az a technológia, amit mi látunk különböző filmekben, hogy robotok meg mindenféle gépek így automatikusan forrasztják be a integrált áramköröket, hanem itt ellenállások egyenként kézzel beforrasztva.
Így van, hát erről
talán a... Talán még nyomtatott áramkör sincs benne.
Nincsen. Mai értelemben vett nyomtatott áramkör nincs. Erről a Vasbári György tudna sokat mesélni, akkor ezt az összeállítást vezette. Ez egy valóban egy nagyon komoly feladat volt. Egyrészt alkatrészt szerezni is nehéz volt. Szovjetunióból jöttek meg a tervek, de hát jó pár alkatrészt már magyar jó pár részegységet már magyar alkatrészekkel kellett kiváltani. A kiállításban is látható olyan elektroncsöves alegység, amelyben már tungsram rádiócsövek vannak.
Na, rövidesen folytatjuk majd még a hét műtárgya sorozatot. Még két eszköz van itt előttünk az asztalon, amit majd kezünkbe fogunk. De most folytassuk a kiállítás címével. A kibernetika a hőskora, vagy volt élet a PC előtt, ugye? Jól mondom, valami ilyesmi a kiállítás címe. Na de honnan származik a kibernetika kifejezés? Ezt szerintem a legfiatalabbak már nem emlékeznek erre a szóra, de a legfiatalabbaknál egy kicsit idősebbek egy angol változatára emlékezhetnek. Bódi Zoltán, a nyelvészünk következik.
Hát szerintem még azért a legfiatalabbak is sokszor hallják manapság a cyber kezdetű kifejezéseket, cyberspace, meg minden ilyesmi. Cyberkultúra, hogyha már egy kicsit tovább is tanulnak ezen a területen. Sokunkban ugye ma föl sem merül, hogy az angol nyelvi hatás miatt, hogy azt realizáljuk, észrevegyük, hogy ez ugyanaz a szó, ugyanannak a szó tőnek az angol ejtésű változat, mint ami a kibernetika. Úgyhogy érdemes egy kicsit visszagondolnunk a korábbi időkre.
Szokták így mondani, hogy kibervilág.
Hát igen, mert ugye...
Csak olyan furán hangzik, hogy kiber.
Miért is hangozna ugye furcsán? Mert az amerikai, az angolos kiejtésű változathoz szoktunk hozzá. De ugye ez a kiber, a kibernetika található meg benne. Egyébként, ha már a cybernél tartunk, a cyber az a cyberspace, tehát az angolos változata a kibernetikának, az a cyberspace szóösszetétel alapján terjedt el a viszonylag modernebb kultúrában, ami a halhatatlan William Gibsonnak a remek művének, a Neuromancenak az egyik kulcskifejezés a cyberpunkkal együtt. Ez egy kultregény abszolút, a sci-fi, meg ez a tudományos világa kapcsolatos, nagyon furcsa, szürrealisztikus regény terjesztette, roppant divatos dolog. Ám maga a kibernetika kifejezés, az természetesen William Gibsonnál jóval régebbi. Egészen visszamehetünk már az ókori görögökhöz is, ugye, ők is tudták ezt, már mindent tudtak az ókori görögök. Platónnál a rengeteg dialógus, a retorikai dialógus ismerős, ezek roppant izgalmasak, nagyon érdekesek egyébként, és ebben található meg a kubernétosz, ami voltak éppen hajós, hajókormányos, hajólapát, hajókormányzást jelent, és egy fantasztikus tudós, az MIT-nak a professzora Norbert Wiener 1948-ban egy publikációjában bevezette a kibernetika fogalmat. Pontosan nagyon érdekes módon egyébként az amerikai kultúrára nem annyira jellemző módon egy ókori kultúrkifejezést emelve be a korabeli technológiai iparnak a tudományos hátterébe. Mi a kapcsolat a Platón, illetve a hajókormányos meg a kibernetika között? Ugye a kibernetika az vezérlés irányítás technológiát jelent, ami hatás ellenhatásoknak az irányítását végzi el valamilyen előre programozott technika segítségével. És voltak éppen a hajókormány is ugyanezt csinálja. Jobbról fúj a szél, akkor abba az irányba tekeri a kormánykereket, és akkor a hajólapát meg a másik irányba fordul el, ugye, és akkor tud egyenesen menni a hajó. Hatás, ellenhatás. Tehát valamiféle vezérlés található a háttérben. A legérdekesebb, mondom, szerintem a kibernetikában az, hogy manapság már szerintem az emberek nem is azonosítják a cyber kezdetű kifejezésekkel a kibernetikát, pedig ez ugyanaz, és furcsának tűnik, ugye bántja a fülünket, ha azt halljuk, hogy kiber, pedig ez az eredeti kifejezésnek a visszatérése.
Nagyon... De még az is furcsa lett volna, hogyha Gábor mondjuk a kiállításnak azt a címet hagyja, hogy a cybernetika hőskora.
Hát igen, ez egyébként a nyelv az egy logikus rendszer, tehát miért kellene ugye nekünk ma itt 2013-ban tudnunk azt, hogy 1948-ban volt egy Norbert Wiener nevű tudós, és akkor kivel meg Platón, Gorgias, nem is olvastuk, meg azt tudjuk, ki az a Platón, meg miért is. Tehát most nem arról beszélek, hogy az emberek műveletlenek. Nem, hát egyszerűen itt élünk a hétköznapokban, hogy miért kellene nekünk tudni, hogy mi volt 2500 évvel ezelőtt, meg mi volt, mit tudom én, 60-70 évvel ezelőtt. Most ez a divatos, használjuk ezt a kifejezést, csak egyébként nem árt, mert izgalmas dolog mögé nézni a mai világban használatos kifejezéseknek. Szerintem ez roppant izgalmas, hogy a legmodernebb, a mai világ legmodernebb technológiai világával kapcsolatos kifejezésnek az alapja, az tulajdonképpen visszanyúlik az ókori irodalomhoz és kultúrához.
Egyébként, amikor a kiállítás címén gondolkodtunk, akkor egy kicsit bevállalósak voltunk, bátrak voltunk, hogy fölmerjünk vállalni egy ilyen régi elnevezést, mint a kibernetika. Azért is kellett hozzá bigyeszteni ezt az alcímet, hogy volt élet a PC előtt, mert rájöttünk, hogy kevesen fogják tudni, hogy mit jelent. Annak ellenére, hogy egy időben komoly népszerűsítő szakirodalma volt. Nem csak, hogy szakirodalma volt, a Piarista Gimnázium szakköri körülmények között tanított kibernetikát, Kovács Mihály a Tücsi névrokona, a József Attila Gimnáziumban volt egy központi kibernetikus klub Szent Iványi Tibor és Drasni József vezetésével. Jó pár könyv megjelent erről a témáról, Kaján Tibor karikatúráival, aki olyan rendes volt, hogy megengedte, hogy ezeket a karikatúrákat megjelenítsük a tablókon. Számos újságcikkben beszámoltak róla, tehát a 60-as évek emberét nagyon izgatta, hogy mi lehet ez az új tudomány. Egyébként volt rá magyar megnevezés, és szabályozás technikának, irányítás technikának, vezérlés technikának nevezték, és ez utal arra, hogy részben ilyen vezérlő folyamatokkal foglalkozik a kibernetika, a gondolkodás megismerésével, gépi modellezésével, részben pedig az élő lénynek a folyamatait próbálja megmodellezni. Hát erre a nagyszerű példa a Katica Bogár.
A kibernetika hőskora, ez a kiállítás címe, ahol tárgyi emlékeket láthatunk főleg, meg persze érdekes történeteket is hallhatunk Képes Gábor múzeológustól, de ebben a Netidők műsorban, aminek most a beszélgetését láthatják, hallhatják a Túrkevei Múzeumban, ugye a hallgatók megszokták, hogy azért a hírrovat mindig jelentkezik. Hírekkel mindig kell jelentkezni, és Képes Gábor is mondta, hogy a hírsziporka nem maradhat el, úgyhogy Dragon György hírsziporkái következnek, de ezúttal igen különleges formában, mert ugye a hír műfajával szemben vagy ellentétben itt most nem újdonságok következnek, hanem a korszaknak a híreibe enged majd bepillantást Dragon György.
Hát gyakorlatilag újdonságok következnek csak 1973-ból. Tehát most üljünk be a képzeletbeli időgépünkbe, és azonnal pattanjunk föl, és utazzunk el Angliába. Most egy kicsit, hogyha a hifit visszavennénk, lennének ilyen szűrők, akkor egy kis ilyen statikus sercegéssel a háttérben már is olvashatnám a friss híreket. A ne is Netidőknek nevezik, hanem a Kiberidők című műsor hírsziporkáit hallják, kedves hallgatóink. 1973-ból az IBM a Szovjetunió részére új számítógépet szállít, a 370x155-ös készüléket, amely a különböző igazgatóságok szerint a legnagyobb számítógép, amit valaha az IBM a Szovjetuniónak eladott. Most itt ez ma egy természetes dolog, hogy az IBM Szovjetunió, Oroszország, bármelyik utódállamának számítógépeket ad el. 1970-ben járunk az időgépünkkel. Gondoljunk bele, hogy az IBM már akkor is egy hatalmas nagy cég volt, amely ugye szállította a különböző ipari, katonai, egyéb eszközöknek és vállalatoknak. Ez egy hatalmas nagy dolog volt, de hogy meglássuk, hogy ez mekkora nagy dolog volt, Angliából fogunk most néhány hírt hallani. Egy olyan cégről, amelyik ma már, ha létezik is, nagyon eltűnt a süllyesztőben, de akkor az IBM legnagyobb versenytársa volt, úgy hívták őket, hogy ICT, illetve ICL. A későbbiekben, akik egy Woolworth nevű angol cégnek szállítottak számítógépeket, méghozzá 1 millió angol font értékben, ez akkor sokkal többet ért, mint manapság. Manapság is azért sok pénzről van szó, de akkor 1 millió angol font hihetetlen sok pénz volt. Ez a következő számítógépeket jelentette. Egy darab 1904S típusú gépet 128 kilobájt memóriával. Félelmetes mennyiségű memóriáról van szó. A másik gép egy 32 kilobájtos 1902A, és ezek mellé 100 darab VDU. Na, ki tudja, mi az a VDU? Valaki jelentkezik esetleg? Én tudom, mert én puskáztam. De ez a VDU szintén egy olyan kifejezés, ami mára eltűnt, még az időgépünkben ülünk, akkor gyorsan árulom, ez a Video Display Unit. Ezek a készülékek ugyanis azt tették, hogy volt egy központi számítógép, amely körül ültek a kedves dolgozó emberek, akik mi magyarul terminálnak hívtuk ezt, de ez volt a VDU, akik terminálokon keresztül kommunikáltak a központi számítógéppel, és ott írogatták, jegyezgették a kis programjukat, vagy csinálták a saját kis munkájukat, és amikor a központi számítógéptől megkapták a taskot, mert ezt mondtuk, tehát megkapták az engedélyt, hogy futtassák a programot, vagy az ő idejük eljött, akkor küldhették el a központi egységnek, ezeknek 32 kilobájtos, illetve 128 kilobájtos szuper számítógépnek ezeket a dolgokat. De hogy milyen volt egy VDU annak idején, nagyon fontos hír 1973-ból, hogy egy kis lancashire-i cég, a Terminal Display Systems bejelentette az első olyan VDU-t, tehát az első olyan terminált, ahol a háttérszint is és a betűszint is lehetett állítani. 40 évvel ezelőtt vagyunk, 40 éve volt? 73, igen. 40 évvel ezelőtt vagyunk, és képzeljék el, hogy akkor született meg az első terminál, ahol egyáltalán színesben lehetett bármit nézni. Hát manapság bármelyik mobiltelefon, vagy bármi minden millió színekben pompázik. És ez a készülék, tehát ez csak egy terminál, nem tud semmit, csak annyit tud, hogy gépelek, és megjelenik a képernyőn a szöveg, 2000 fontot kóstált. Ezért autót lehetett venni gyakorlatilag. Fantasztikus nagy összegről van szó. Lapozunk tovább, hogy még egy okosságot megtudjunk. Egy új cég Draytonban, Middlesexben bejelentette egy újfajta digitalizáló felületet, ami gyakorlatilag egy üveglap, amelyet ha hozzáérünk az ujjunkkal, akkor ezt be lehet vinni a számítógépbe. Manapság mennyi készülék tudja ezt? Mindegyik gyakorlatilag, mindegyik tudja.
Érintőképernyő már 40 éves?
Én ezt nem hívnám érintőképernyőnek, inkább úgy mondanám, hogy touch surface, tehát érintő felület. Ekkor 1973-ban találják ki Angliában ezt az érintő felületet. 1973-ban vezetik be az első pékségben elhelyezett szuperszámítógépet, ami mai szemmel nézve hihetetlen vagyonokat költöttek rá, 30 ezer fontot, egyszerűen csak az eszközkészleteket tartotta nyilván, semmi többet nem csinált.
De ráadásul a kiflit is meg lehetett sütni az elektroncsövön.
És most jön a még nagyobb szenzáció. 1973-ban egy Ferranti nevű cég, aki akkor nagy cég volt, bejelentette az első villogásmentes terminált. Első villogásmentes képernyő. Tehát képzeljük el, hogy se színes nem volt, és még villogott is, és ott ültek a kedves kollégák a katódsugárcsöves képernyő előtt, és hát égették ki a szemüket gyakorlatilag. Ez elképesztő, hogy hol járunk, és 40 éve, ez nem is a 60-as évek, amiről itt a Gábor beszélt, de gyakorlatilag nagyon sok olyan technológia született 40 évvel ezelőtt, ami manapság abszolút tökéletesen természetes. Érintőképernyő, színes képernyő, nem villogó képernyő, és még sorolhatnánk sokáig. De ugorjunk 10 évet, hogy eljussunk 1983-ba is, hogy azért már lássuk, hogy mennyit fejlődik 10 év alatt, amikor már nem kibernetikának nevezzük, hanem azért már mi is már kezdjük azt, hogy ez informatika kezd lenni talán, vagy valami komputerek vannak ott talán. És 1983-ban például akkor adták oda a számítógépnek először az év embere díjat. Nem tudom, erre valaki emlékszik-e itt a jelenlevő közül. A Business Week, illetve a Time, mind a kettő magazin odaadta, a számítógép nyerte az év embere díjat. Ő volt az első, hogy így személyesítsem a számítógépet, aki nem emberként nyerte meg ezt a díjat. 1983-ról van szó. És most itt olyan bejelentések voltak, itt nem akarom nagyon húzni az időt ezzel, de a dolognak az a lényege, hogy hogy például ebben az évben ment tönkre az a cég, 1983-ban, Gábor tudni fogja, kikről van szó, Osborne Computer Corporation, akik az első hordozható számítógépet készítették. Erről tavaly itt beszéltünk is, szó is volt róla.
Turkevei barátaim is tudják, mert ki volt állítva itt a múzeumban.
És 1983-ban született meg maga az internet elnevezés, akkor vált szét a korabeli ARPANET, az DARPANET, Milnetre és internetre, és a Milnet ment a katonai fejlesztések felé, a titkos meg akármilyen, és az internet kezdett elindulni a polgári felhasználás felé.
Nagyon fontos hír, hogy az amerikai védelmi minisztérium, amelyik gyakorlatilag az ARPANET-tel létrehozta az internetet, annak idején 1983-ban jött rá arra, hogy ezt a globális hálózatot ezt két részre kéne osztani, mert ez így életveszélyes lesz. Így ketté osztották egy katonai és egy civil hálózatra. Hát gyakorlatilag a civil hálózatnak az utódján ülünk mi nap mint nap. A katonai hálózatra meg az megy, aki azt akarja, hogy valami csúnya dolgot csináljon, de erről most ne beszéljünk. Viszont ami nagyon fontos, hogy a médiába is belopakodott ez a számítógép. 1983-ban jelent meg ugyanis a legendás War Games című film, nem tudom, hogy ez mond-e valakinek valamit, amelyben egy fiatal ember, akit Matthew Broderick játszott, betört egy számítógépbe, és majdnem sikerült a harmadik világháborút létrehozniuk ezáltal. Most ez a film volt az, amit nagyon sokan a szakmában gyakorlatilag a számítógép, hát hogy is mondjam, bemutatásának, vagy közelebb hozásának neveznek. Tehát, hogy nagyon sok ember úgy ismerkedett meg a számítástechnikával, az informatikával, a számítógépekkel, hogy ezt a filmet megnézte. Egyébként 12 milliós készülési költsége volt, és több mint 79 milliós bevétele, tehát iszonyú nagy filmsiker volt, és legenda lett mind a mai napig.
Nem akarok megszakítani, csak élvezettel hallgattam a terminálokról szóló híreket a 70-es évekből, hiszen a 70-es években már Magyarországon is gyártottak. Igen, Magyarországon is gyártottak terminált a Videotonnál, ahol gyártottak számítógépet, és IBM, illetve az pont nem IBM számítógép volt, ez egy francia alapokon nyugvott, viszont más kelet-európai országokban, NDK-ban, Szovjetunióban IBM számítógépet gyártottak, egységes számítógéprendszer keretei között, csak hát azok klónok voltak. Tehát megjelent az IBM, de azért alapvetően inkább klónként. És még egy mondatot engedjetek meg, képernyők. Hát abban az időszakban, az 50-es, 60-as években, amelyről az én kiállításom szól, ott képernyőről még nem volt szó, ott a nyomtató volt a kijelző. A játékprogramokat úgy tudták megvalósítani, hogy a játékállást a számítógép egyenként kinyomtatta, bár ez egy eléggé drága dolog volt egy ilyen számítógépen játszani, de azért előfordult. Sőt, számítógépes grafika is készült úgy, hogy eleve nyomtatóra készítették. A kiállításon is látható egy aktkép, egy mesztelen nőt ábrázoló karakterekből kipötyögve.
Köszönjük szépen a hír kommentárt, illetve bocsánat,
még ha kaphatnék még egy percig szót, még három nagyon rövid hírereig videójátékokról is gyorsan essen szó. Megjelent az első 16 kilobájtos ROM cartridge. Ez 83-ban fantasztikus, hatalmas nagy dolog volt. Emellett ekkor indult el a hatalmas nagy videójáték válság, ami annak idején majdnem teljesen tönkretette a videójáték piacot. 3,2 milliárdos bevételről 1986-ra 0,1 milliárd dollárra süllyedt vissza a videópiacnak, vagy a videójáték piacnak a bevétele. Ez egy külön kiállítást és külön beszélgetést érdemelne meg, hogy miért, de ez így volt, ez volt a nagy videójátékválság korszaka. És egy utolsó hír csak, hogy belehozzuk a kultúrát még egyszer. Az MCA Universal, a filmgyártó beperelte a Nintendo-t méghozzá egy olyan játék miatt, aminek az a cím, hogy Donkey Kong, ugyanis úgy gondolták, hogy az az ő King Kong filmjüknek a különböző ilyen védelmi jogait megsértette, köszönöm szépen. Tehát, hogy megsértette a King Kongnak a jogait. Egyébként magát ezt a tárgyalást nem tartották meg, megegyeztek a felek, és az Universal fizetett a Nintendónak érdekességképpen 1,8 millió dollárt a okozott károk miatt. Ennyit szerettem volna, még köszönöm szépen.
Hírszerkesztőnket, Dragon Györgyet hallottuk, és most ebben a beszélgetésben nagy időknek még nagyobb tanúja következik, Kovács Tücsi Mihály személyében, aki ugye szintén hát velünk azért nagyjából hasonló korú vagy, de a te számodra mégsem a házi számítógépek, és még kevésbé ezek az asztali számítógépek jelentették a számítástechnikát az elején, amikor te ezzel megismerkedtél, hanem te már ott voltál az igazi tőről metszett számító központokban. De szerintem kezdjük már el onnan, hogy mi az a számító központ?
A számítógép központ az gyakorlatilag egy olyan nagy, hatalmas helyiség, amiben egy, azaz egy darab számítógép van, viszont annyit fogyaszt, mint egy kisebb város, annyi meleget is termel.
És mindenki sorban áll, hogy használhassa?
Nem, ha nem használhatja. Akárki, csak az operátorok használhatják. Szigorúan igényelni kell a programfuttatás lehetőségét. Én egy KGST gyártmányú R22-es számítógépen dolgoztam, az körülbelül elfoglalt egy körülbelül 6x20 méteres szobát. Ebben képzeljünk el, hogy akkora szekrényeket, amik 180 centi magasak voltak, és körülbelül 70x70 centi széles és mély, és ebből volt körülbelül 30 darab szekrény ebben a szobában. Ez volt maga a számítógép. Összességében azt mondom, hogy kevesebbet tudott, mint egy Commodore 64-es.
De mit csináltál ezen a számítógépen?
Én kérlek szépen operátor voltam, hozzám jött mindenki kunyizni, hogyha valami programot, saját maga által programot futtatni akart.
De ez hogy történt? Tehát megírta a programot, és odavitte, hogy te, Tücsi, légy szíves, próbáld már ki ezt a programot.
Á, nem. A tanszéken meg kellett igényelni, hogy futtassa, ő megírta a programot. Akkor, amikor megkapta az engedélyt, akkor be kellett mennie a lyukkártya lyukasztó lányokhoz, ő belőlük 4 darab volt, ilyen gyakorlatilag akkora asztallát dolgoztak, mint egy mostani normál íróasztal, ami semmi másra nem szolgált, mint hogy egyik végén beleraktak egy nagy alag üres lyukkártyát, és ők pedig nyomogatva a billentyűket, mint egy klasszikus gépírónők, kiukaszgatták a kártyákon a megfelelő lyukakat.
Várj már egy picit. Mindenki tudja, hogy mi az a lyukkártya? Mert a kifejezése szerintem emlékeznek. De hogy mire szolgált? Azt tudja valaki? Nyújtsa fel a kezét, aki tudja, hogy mire szolgált a lyukkártya. Senki nem nyújtja a kezét. Mire szolgált a lyukkártya?
A lyukkártya az maga az volt, az egy papír volt, ami lyukak voltak, és le lehetett olvasni. Így lehetett a számítógépbe adatokat és magát a programot is bevinni.
Tehát ez a pendrive-nak az elődje?
Még sokkal elődje, mert még nem csak az, hogy nem futtatható volt igazán rajta a program, mert hogy nem a gép tárolta el, hanem magák a kártyák tárolták az egészet. Így ezzel az analógiával tényleg lehetne a pendrive-nak, vagy bármilyen nek az előnye, de tényleg az volt, hogy bevitték a lányokhoz, ők lelyukasztották egyrészt külön a programot, és aztán külön a hozzávaló adatokat. Ez egy a Gödöllői Agrártudományi Egyetem volt, úgyhogy mit tudom én, volt olyan, hogy ilyen a különböző gabona érlési folyamatoknak a blablabla adattábláit kellett lefuttatni. Tehát kijöttek a lyukasztókkal, megvan a lyuka, minden, akkor bejöttek hozzánk, akkor volt először fú, hogy mi csak így elegánsan az asztal alól gomnyomással nyitottik az ajtót, mert oda akárki be se jöhetett. Akkor bejöttek, akkor nagykegyesen megengedtünk, hogy igen, abban a lyukkártyaolvasóba rakja bele a programot. Oké, beolvastam, mi elindítottuk innen a saját kis billentyűzetünkről az egésznek a beolvasását. Na most ehhez még tudni kell, hogy ez nem egy ilyen hagyományos volt, hanem egy echte írógép volt, amelyik ilyen kísérteties módon időként visszapofázott. Tehát én ugyanúgy pötyögtem vele, és a billentyű a papírra nyomta, mire jött a számítógép válasza, és ugyanúgy, csak ő saját magától mozogva, ugyanúgy kiírta. Tehát ugyanúgy működött, mint most egy számítógép, csak éppen egy írógéppel. Akkor jó, szoftver elindult, oké, kéri az adatokat, akkor bejöttek az adatkártyák, azokat is elolvasta, beolvasta, elkezdett őrült mód villogni, csittegni, csattogni, majd pedig beindultak a nyomtatók, mert hát ugye bár képernyők nem voltak még akkor, óriási sornyomtatók voltak, ami úgy képzeljük el, hogy hát akkor, mint egy két darab egymásra állított automata mosógép. Egyszerre egyetlen sort ütött le, tehát nem egyetlen betűt ütött le, hanem egyetlen sort, és ilyen, hát A3-as méretben nyomott le. Tehát emiatt, hogy egyszerre 160 darab kalapács ütött le, irgalmatlan hangja volt. Tehát amikor elkezdett nyomtatni, akkor így szabály szerint így folyt ki belőle a Leporello, tehát ilyen elképzelhetetlen futóember sebességével okátta ki magából a papírt, de viszont ezek a kalapácsok ütése miatt körülbelül olyan hangja volt, hogy így a felszálló repülőgép mellett álltunk volna. És ebből a szobában kettő darab ilyen printer volt egymás mellett, és ha kettő egyszerre beindult, akkor be kellett állni a kettő közé, és biztos utána el lehetett menni két hét betegszabadságra, hogy pihentessük a füleinket, mert olyan károsodást okozott.
Na azt mond még el, Tücsi, hogy a te feladatod, ugye operátor voltál, ezt mondtad, hogy ez egy megbecsült feladat volt? Tehát ugye aki kezeli a gépet, egy nagyon fontos poszton ült, de ezt te állásban csináltad, ezt a feladatot?
Igen, ez a főállásban csináltam 9 hónapig, és gyakorlatilag az Isten utáni első kategória, tehát én voltam az, aki keresztül hozzá lehetett férni a géphez, és ugye bár Gábor kollégám bemutatta azt a karakterekből álló kis Madonnát, illetve az aktot, na nekem abból kb. 26-30 különböző példányom volt a Mickey Egértől kezdve a Zorroig, és az egyetemista lányoknál az ember nagyon jó tudott lenni, hogyha kinyomtatott neki egy Mickey Egeret vagy Zorrot.
Nekünk is van a múzeumban Mickey Egerünk és Leninünk, csak azt nem akartam elhozni. Viszont itt úgy van egyszerre aktképünk és Madonnánk, hogy ez egy számítóközpontot díszített ez a kép, és meg lehetett fordítani. Tehát, hogyha jött egy prűd látogató, akkor a szép mesztelen nőt megfordították, és lett belőle egy nagyon bájos Madonna anyagyermekével.
Van még egy érdekesség a számítógépről, hogy ez már egy ilyen félig modernizált volt. Tehát ott már voltak létező terminálok is, ami úgy, ahogy miről az előbb beszéltük, hogy képernyő és billentyűzet, és akkor feltűntek az első merevlemezék, kis Winchesterek is, amikről azt kell tudni, hogy ott óriási méretű Winchesterek voltak, 20 megabajtosak, és ezek pontosan akkorák voltak.
Egy centrifuga akkora volt. Nem?
Igen, maga az olvasó akkora volt, mint inkább automata mosógép, szerintem akkora méretű, és szó szerint, mint egy autókerék akkora volt, és ez még nem volt zárt, hanem egy ilyen fedeles műanyag dobozba volt, be kellett rakni, az ember leszette a búrát, és akkor az olvasófejek úgy mentek be közé. Na most ez akkor még egy olyan ritka technológia volt, hogy kokomlistás volt, amit manapság nem igazán tudnak mi, hadászati okokból tiltott volt a KGST országoknak eladni. Ezért az ilyeneket ők a pótkerekek helyén csempészték be az autóval, kimentek autóval, megvették, a pótkereket itt hagyták, berakták a pótkerek helyére a merevlemezt, és úgy jöttek vele haza. És mivel ezek a lemezek szabadon voltak, nekem, mint operátornak az egyik karbantartási feladatom például az volt, hogy ezt föl kellett tenni egy spéci asztalra, ahol alkoholos vattás pamacsokkal tisztítottuk a lemeznek a felületét.
Magam is dolgoztam operátorként, így elnézést, hogy hadd meséljek két rövid történetet. Az egyik központi statisztikai hivatal számítógépes központjában dolgoztam, ott 3 darab 6 fős operátorcsapat cserélte egymást 12 óránként, hiszen ahogy a Gábor is mesélte, a számítógépet nem lehetett kikapcsolni. Itt az volt a dolognak a szépsége, hogy 3 darab Honeywell kokomlistás számítógép volt az országban, egyike volt a KSH-nál. Tehát amikor jöttek oda fotózni például az évkönyvhöz, akkor körülbelül másfél órán keresztül kellett beállítani azt, hogy ne látszon kokomlistás eszköz a kamerában, mert szinte minden csempészet eszköz volt. De nem is ez a lényeg a dolognak, hanem 6 fős operátorcsoport dolgozott. Ott azért már lyukkártyaolvasó már arra volt, hogy a hátizsákunkat azon tartottuk, tehát ott már kicsit korszerűbb volt az eszköz. De a dolognak az volt a lényege, hogy bejött egy request, ilyen szép magyarosan, bármelyik külföldi cégtől, vagy bármelyik külsős cégtől, hogy ők dolgozni akarnak a számítógéppel, az kiírta a VDU-ra, azaz a terminálra, hogy melyik szalagot tegyük fel, azt felraktuk a megfelelő szalagegységre, és így dolgoztunk egész nap gyakorlatilag, ebből állt a munkánk. Ám de 6 órakor volt és mindig kellemes 24 fok volt, mert a számítógépnek állandóan temperált 24 fokos környezetben kellett működnie. Egyébként úgynevezett paritás hibákat kezdett el produkálni, ami minden operátornak a legnagyobb ellensége volt egyébként, mert nem lehetett tudni, mi a baj. Tehát a paritás hiba az olyan, mint amikor az ember azt mondja, hogy rosszul van, de mi bajod van, nem tudom, de rosszul vagyok. Tehát az passz, az bármi lehetett. Következő történt, először voltam operátorként azon a munkahelyen, végigcsináltuk a 12 órát, indultam volna haza, mondták, hogy nem mész sehova. Hát mondom, hogy mi történik? Hát az a helyzet, hogy vannak ezek a szalagegységek, és mindegyiken van egy ilyen kis műanyag gyűrű, amivel az írásvédettséget lehet állítani rajta. Tehát, hogyha beledugom a szalagegységbe, akkor lehet ráírni adatot, ha leveszem róla, akkor nem lehet. És ilyen kis gyűrűből volt ott több száz különböző színű, mondta, hogy hát már tartozunk a délutáni a következő egységnek egy visszavágóval. 2 darab 6 fős csoport, délután 6-kor számítógépet leállította, ugye paritás hibával azt elő tudtuk idézni, és hát mint a számháború elkezdtünk egymással csatázni ott a számítógép folyosón, ezekkel a gyűrűkkel elkezdtük dobálni egymást. Ez egészen addig tartott, amikor 6:30-kor a KSH-nak az igazgatója bejött, és megkérdezte, hogy miért nem megy a számítógép? Na most abban a pillanatban fejbe találta egy ilyen kék gyűrű, és megkérdezte, hogy melyik csapat áll vesztésre. Na, odaállt be, és folytatott tovább a csata, ugyanis kiderült, hogy ez általában a KSH-nál délután 6-kor egy normálisan előforduló esemény volt. Tehát délután 6 és fél 7 között a külsős hívások azért kaptak nagyon sokszor hibaüzenetet, nem azért, mert hogy rossz volt a számítógép, hanem mert az operátorok azok, hogy kipihenjék az egész napos feszültséget és munkát, illetve hogy a másik társasággal tudjanak szociálisan interakcióba lépni. Hát, hogy is mondjam, ilyen szerepjátékos elemeket vittek bele a hétköznapi kezelésébe a számítógépnek. Tehát azért ne képzeljük el, hogy a számítógép központok ennyire nagyon hát komoly, szigorú helyek voltak, azok voltak papíron. Gyakorlatilag ugye mindent az minősít, hogy kik dolgoznak ott, és mit engedélyeznek. Természetesen meg lettünk fenyítve, hogy soha többé ilyet, mert elnye-belnye, hogy nem fogjuk teljesíteni a tervet. Mi teljesítettük, mert ugye a kokomlistás számítógép az bírta a gyűrődést. A másik, ami nagyon fontos, az tényleg ez, amit a Tücsi is mondott, hogy jöttek a kollégák, hogy hát nem lehetne, hogy én futtassam a kis programomat. Operátor ilyenkor mit mondott? Na hát ez mennyit ér meg neked? Hát nem is tudom, hozzak neked holnap palacsintát? Nem, hát hatan vagyunk, hát találj ki valami jobbat. Tehát hihetetlen módon működtek ezek a szocialista cserekereskedelem módszerei abban az időszakban, csak mi a számítógép időt adtuk gyakorlatilag, mert hát ugye működött az ősi rutin, hogy hát azt a szalagot pont nem találjuk. Hát de tudod, hol van? Nem tudom, hol van az a szalag. Tehát azért ez egy nagyon érdekes ilyen dzsungel volt ez is gyakorlatilag. Kívülről úgy nézett ki, hogy ez egy steril, tökéletesen működő, szuper dolog. Belülről abszolút ugyanolyan volt, mint amit az utcára kimenve, vagy másmilyen állami vállalatnál tapasztalhattunk. A különbség csak az, hogy tilos volt fotózni, mert minden kokomlistás volt. Bocsánat, csak ennyit szerettem volna.
Köszönöm szépen. Tehát ez előbb már szóba került a lyukkártya, de most megint a közönségünkhöz fordulnék, és tehát ilyenkor egy érdekes kérdés lehet, hogy vajon a közönségünk mekkora részének jut eszébe a kártya szóról inkább a hagyományos kártya, a römi vagy a magyar kártya, és kinek inkább a digitális világ. Úgyhogy arra kérem önöket, hogy nyújtsák fel a kezüket akkor, hogyha mondjuk a hagyományos kártya jut a kártya szóról az eszükbe. Hát én azt látom, hogy nagyjából a társaságnak több mint fele lehet, és kinek a digitális világ jut eszébe. Erről a másik fele, de talán a kisebbik fele. Úgyhogy innen folytatjuk most, hogy a kártya szó a digitális világban mennyire érdekesen módosul, és milyen új jelentéseket vet föl?
Hát szerintem, hogyha a mai világgal kezdjük, és számítástechnikáról beszélünk meg kártyáról, akkor biztos vagyok benne, hogy leginkább a bővítő kártyák jutnak az eszünkbe. Például mondjuk egy videókártya, bár hozzáteszem, hogy a mai, itt rögtön Gyura nézek a nagy játék specialistára, akinek a videókártya olyan napi betevője, mint mit tudom én, nekem reggel a kávé.
Elképzelem, amit rágja a videókártya.
Hát nem, hát gondolom, hát ez alapvető felszerelési tárgy.
Oldom, tudod. Old vagyszom.
Na, de a mai legmodernebb videókártyák már nem is hasonlítanak a kártyákra, leginkább olyan doboz formájúak szoktak ezek lenni, ha nem tévedek.
Hát gyakorlatilag a doboz az csak a hűtés miatt van, tehát effektív maga a videókártya az változatlan kártyának néz ki, hiszen a benne levő kis alaplap, nevezzük így, vagy az a kis daughterboard, vagy nem is tudom, hogy hívhatnám, amire integrálva vannak az eszközök, tehát az a nyák, az változatlan kártya formájú, csak hát annyi minden egyéb van rá integrálva már, illetve a hűtést meg kell tartani a fizikailag a mechanikának, a mechanizmusnak, ami benne van, hogy hát attól tényleg ilyen dobozszerűek, így van.
De bocsássatok meg, hogy egy picit közbeszólok, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy a közönségünk számára a kártya szó, még azoknak is, akik az előbb a digitálisnál nyújtották fel a kezüket, nem feltétlenül az ilyen bővítő kártyákat jelenti, ugye? Milyen digitális kártya jut eszük be? Mondják hangosan, nyugodtan. Mi jutott eszük be a digitális világ kapcsán? Erre a válasza nem vártam, vagy nem gondoltam, hogy a szövőgépek. De milyen kártya van még? Milyen?
SIM-kártya.
SIM-kártya. Aztán igen. Milyen van még? Memória, bankkártya.
Bankkártya, memória, hát minden össze, chipkártya, sőt PayPass, ugye? Így hívják, ilyen kártyák is vannak ma már. Tehát a kártya az egy nagyon-nagyon általános képi kifejezésé, tulajdonképpen metaforává vált a technológiai világban, és egészen a mai világunkban is. De mondom, szerintem most leginkább, ha számítógépre gondolunk, akkor valamilyen bővítőkártya, ha a számítógépen kívüli mondjuk mobil technológiára, akkor ugye nyilván SIM-kártya, illetve valamilyen memóriakártya.
És egyébként a bővítőkártya az funkciójában nagyon hasonló lenne, mint ez a modul. Igen, ugye? Csak ez nem egy kártyaként működik, hanem modulként, de az is hasonlóképpen beledugjuk a számítógépbe a bővítőkártyát, mint ezt a modult annak idején az M3-asba.
Igen, csak ugye ez az M3-asba való modul, ez tartalmaz két darab
elektroncsövet.
Két darab elektroncsövet, meg néhány ellenállást, meg húzalokat, meg keretet, de mondjuk egy nagyobb mai videokártya is körülbelül ilyen méretű lehet egyébként úgy ránézve, csak ez egy zárt ilyen dobozban van. Na, mindegy, szóval a kártya. Nyilvánvaló, hogy ezek az eszközök mindaz, amit eddig összeszedtünk és kártyának nevezünk, egyébként nyugodtan visszatérhetünk a lyuk kártyára is. Ezek mind fizikailag valamiféle kártyára, tehát akár mondjuk játékkártyára is, vagy kártya méretű lapra hasonlítanak, legalábbis ennek az alapja, a lényege, és emiatt kezdték el ezt így hívni, pedig a videokártya mitől is lenne a kártya, meg a hangkártya mitől is lenne kártya, semmi különösebb oka nincsen ennek, csak pusztán a formai hasonlóság, funkcionálisan semmi hasonlóság nincsen köztük. Ám mondjuk egy bankkártya esetében már a kártya nem csak a formájával, hanem mondjuk akár a funkciójával is hasonlít a hasonló, tehát a játékkártyákhoz mondjuk, vagy a kártya méretű lapokhoz, és a lyukkártya, az pedig kifejezetten még anyagában is ugyanolyan, hiszen a lyukkártya az papírból készül, mondjuk egy kicsit nagyobb, egy két mai modern mobiltelefon méretű eszközről kell beszélni, vagy arra kell gondolni egy lyukkártya esetében, de hát az ráadásul még papírból is volt. Tehát ez voltak éppen egy nagy-nagy metaforakör.
És ráadásul ezt idegen nyelven is hasonlóképpen, nem kártyának mondják angolul, de a card szó ugye ennek igen. A tükörfordítása, tehát ugyanúgy kártyaként ismerik.
Igen, tehát ez egyébként érdekessége ám a metafora, a érdekessége az informatikai nyelvnek és világnak, hogy rengeteg benne a képi kifejezés, hozzáteszem, ez egyáltalán nem egyedülálló, minden szakterületen, minden szakmának a szakkifejezés készlet, az tele van ilyen metaforával, hasonlata, képi kifejezése, mindegyik. Az embernek az agya valahogy így működik, hogyha van valamilyen új eszköz, új gondolat, új tárgy, amit el kell nevezni, akkor megkeresi benne a hasonlóságot ahhoz, ami a korábbi kultúrában már működött. Mihez hasonlít ez inkább? Formailag, funkcionálisan valahogy. Tehát hasonlóságokat keresünk. A mi agyunkban benne lévő tudáshoz kapcsoljuk hozzá azt, amit mások most újonnan felfedeztek és kitaláltak. És ez megmutatkozik az elnevezésben is, és megmutatkozik természetesen az értelmezésben is. Tehát azért ismerünk föl újabb eszközöket, hogy azért vajon mi a fene lehet, mert valamihez hasonlít. Na, visszatérve a kártyához, itt a kognitív elemzés után a kártyához, tehát pusztán a fizikai hasonlóság alapján kerültek elő ezek a kifejezések.
Folytassuk szerintem, hogyha már Gyú befejezte a hozzászólását, rövidesen a hét műtárgyával.
Egy rövid kérdésem lenne csupán, hogy melyik kategóriába tartozik például a külső hangkártya, aminek se a kártyához, se semmi máshoz nincs köze, mégis hangkártyának hívjuk.
Na, itt megint egy kis nyelvi magyarázat szükséges, nyelvi gondolkodási magyarázat. Az analógia, biztos hallottuk már ezt a kifejezést, ez egyfajta hasonlóságot jelent, hasonlítást. Az egész gondolkodásunknak az alapja, ha felfedezünk két dolgot, amit megpróbálunk egymáshoz hasonlítani, és a két dolog között találunk egy vagy néhány közös vonást, akkor könnyen úgy gondoljuk, hogy általánosíthatunk, és azt mondjuk, hogy ez a két dolog teljesen egyforma. Így van ez a külső hangkártyával, vagy külső videókártya, nem tudom, hogy van-e. Nyilván, mint szóval külső kártyával, ami már tényleg formailag sem, meg semmilyen módon nem is emlékeztet. Ráadásul nem is kell beleállítani egy foglalatba, mint amilyen a rendes bővítőkártyák, vagy a SIM-kártyát is valamilyen foglalatba bele kell tenni. Ezeket még azt se kell csinálni. Lényegében nem nagyon különbözik egy külső merevlemeztől formailag, vagy egy külső optikai egységtől, de minden esetre kártyának hívják, mert az a funkciója, mint amit beépíthetünk a gépbe. Tehát ez egy ilyen analógiás, hasonlításon alapuló közös elnevezés, ami a funkció hasonlóságon.
Nagyon-nagyon-nagyon telik az időnk, úgyhogy én arra kérlek benneteket, hogy most már innentől kezdve gyorsan foglaljuk össze a témáinkat. A hét műtárgya sorozatunkban következik az a kis katica, ami az asztalon látható, és utána rögtön majd a lézerkarddal folytatjuk, amit éppen Képes Gábor arrébb helyezett az asztalon. Nyugodtan vonjuk össze ezt a két műtárgyat. Hogy kerül a lézerkard a kiállításba?
Hát akkor kezdjük a lézerkarddal, mert nagyon élvezettel hallgattam Tücsit és Gyúta a számító központos élményekről. Nekem már ebben nem volt részem. Éppen egy ilyen klasszikus értelembe vett számító központnak a leszerelését még láttam, ott egy MEDA gyártmányú lengyel számítógép üzemelt terminálokkal, és valamikor a 2000-es évek elején állították le, mert ilyen statisztikai célokra még nagyon megfelelt, hogy azzal vitték be az adatokat. No, de elgondolkodtam rajta, hogy amikor a Tücsi ott dolgozott operátorként, és egy óra gépidő egy ilyen számítógépen egy mérnöknek több havi fizetésének felelt meg, tehát óriási érték volt egy ilyen számítógép, akkor egy átlag mérnök ember mivel számolt? Hát nagyon érdekes, hogy a 60-as, 70-es években, de részben még a 80-as években is egész archaikus számolóeszközök maradtak fönn. Az egyik ugye a logarléc, amelyik egy újkori találmány, és nagyjából a mai, vagy mai, hát a közelmúltbeli formája az ugye a 19. század elejétől létezett.
De ez tényleg csak lécformájú volt, ez meg egy ilyen
lécformájú volt, és annak volt egy nagy hátránya, hogy akkor lehetett igazán pontosan számolni a logarléccel, hogyha az egy nagyon nagy méretű, nagyon hosszú logarléc volt, mert akkor lehetett igazán sűrű, jól leolvasható skálát készíteni. Hát ezt megoldották úgy, hogy spirálra írták föl a logaritmus skálát, és így keletkezett egy ilyen, hát leginkább valamilyen fegyverre emlékeztető eszköz.
Csak a hallgatók számára mondom, hogy Képes Gábor kinyitotta ezt az eszközt, ami a lézerkarddal hasonlít leginkább.
Én ezt repülőre nem merem fölvinni, ez az én saját tulajdonom, de megmondom őszintén, hogy volt már olyan, hogy majdnem magammal vittem Londonba, de elgondolkodtam rajta, hogy ezt megtalálják a zsebemben, akkor engem leszállítanak a repülőről, vagy ne adj Isten elkobozzák.
De ezzel hogy számolt?
Hát nézd, itt két logaritmus skála van egymás fölött, és az a rész, ami a logarlécen egy elmozdítható középső léc volt, az itt egy lyukashenger, az a középső, talán bakelitből lévő része, és itt kellett a két szorzó tényezőt beállítani, egymáson elcsúsztatva a logaritmus skálákat, majd alul lehetett leolvasni az eredményt. Tehát ezzel szorozni és osztani lehet összesen, és egyébként 50 éven keresztül gyártották.
Nagyon misztikus egyébként az eszköznek a használata. Tehát, hogyha...
Egyáltalán nem az egyébként. Nem az? Tehát két számot össze akarok szorozni, az egyik számot kiválasztom fönn, és így tudok vele. Most nem mondom el egész pontosan, de két mozdulatba kerül, és le tudom olvasni.
Akinek rutinja van, már gyorsan számolhatott. Na, mi a másik eszköz? Ez a kis katica.
Hát
a kiállításon eszköz... látunk egy nagy, majdnem egy méteres katica modellt, ami ugye hangra, szagra éppen nem, de fényre is reagál.
Ez a másik eszköz, ez a múzeológus szerencséje, mert aki a nyomtatás történetével foglalkozik, az majdnem biztos, sőt biztos, hogy Gutenberggel nem tud interjút készíteni, mert évszázadokkal ezelőtt meghalt. Viszont szerencsére a magyar informatika nagy úttörői közül sokan élnek még. Muszka Dániel 1930-ban született, és szerencsére még mindig nagyon aktív, és Szegeden a ott megnyílt informatika történeti kiállításnak egy vezető munkatársa, és most készítette el a Katica bogárnak egy ilyen zseb változatát. Ez csak a fototropizmus tudja, tehát követi a zseblámpa fényét.
De ez gyakorlatilag, tehát pontosan ugyanúgy működik ebben a kérdésben, a fénykövetésben, mint az akkori, a 60-as években
elkészült. Ezt ő egy ilyen repitágynak tervezte, tehát azzal a céllal tervezte, hogy ezt a szegedi kiállítást népszerűsítse vele, és valóban egy kicsit leegyszerűsített, tehát azt az egy funkciót tudja, hogy követi a fényt.
Azért szerintem ebben a Katica modellben, robotban, hogyha lehet így nevezni, biztos, hogy a tervezésnél benne volt az a szempont, hogy az emberek megszeressék. Mert ugye az állatokat szeretjük, a Katica bogarat meg ráadásul egy kedves rovarnak tartjuk. A rovarok közül az az egyetlen, amit így egy kedves állatnak tekintünk gyerekkorunk óta. Úgyhogy én most onnan, ott folytatnám ezt a kis beszélgetést, hogy a játékok világában az állatok miképpen jelentek meg, mert bár ez nem annyira játék, játékosan használható, de a játékok világa az már sokkal inkább közel volt a gyerekekhez, a fiatalokhoz, és ezekben megjelentek az állatok is, de nagyon korán.
Manapság is nagyon népszerű és hihetetlen eredményeket produkáló műszaki iskola az MIT, azaz a Massachusetts Institute of Technology, ez az Egyesült Államokban található nagyon híres egyetem, ahol már 1950-es évek végén kísérleteztek különböző ilyen grafikus, interaktív grafikus programokkal, és ezeknek az egyike volt a Mouse in the Maze, azaz az Egér a labirintusban nevű program, ahol egy ilyen fényceruzával lehetett arra a képernyőszerűségre falakat, meg egyéb dolgokat elhelyezni, amelyen meg lehetett tervezni a labirintust ennek a bizonyos egérnek, és erre a falra el lehetett helyezni például az egérnek egy sajtot is, és el lehetett helyezni neki martinit, ez nagyon fontos, mert már akkor is gondoltak ezek a fiúk arra, hogy itt szórakozzon az egér, és az első állat megjelenés, az nem tudom, eltaláljátok-e, hogy mi volt ebben a játékban, ugye magát az egeret jelenítették meg, egy darab pixel volt az első állat.
Kicsit szögletes.
Ugyanis amikor összeállítottad a labirintust, akkor elindítottad magát a játékot, és az egér magától kitalált a labirintusból, gyakorlatilag ez volt a dolognak a funkciója, és akkor az egy szál pixel elindult, és ez reprezentálta az egeret. Tehát az első játék megjelenése egy egérnek egy MIT-s játékban volt, vagy MIT-s kísérletben volt, egy darab pixelben, és az első nyilvános, tehát már bolti forgalomban található kapható játék 1972-ből származik, méghozzá ezen a bizonyos híres Magnavox Odyssey nevű konzolon jelent meg. Ez volt az első játékkonzol, amit otthoni használatra lehetett kapni, 3 évvel a Pongnak az otthoni megjelenése előtt volt ez. Ugye a Pong az ilyen nagy arcade konzolokon jelent meg először. És ezen a konzolon volt egy ilyen cartridge set, amelyek bizonyos játékok használatához kellettek. Ez a 2-es set kellett ehhez, Fanzu a játéknak a címe. 28 kártya volt a dobozban, ahogy megvette az ember a boltban, és ezek különböző kártyák, igazi kártyák, különböző állatoknak és objektumoknak a leírásai voltak rajta, és ezeket kellett a képernyőkön megmutatni egy ilyen irányító eszköz segítségével, és utána, hogyha az ember jót mutatott meg, akkor kapott egy pontot, tehát mondta, hogy melyik, tehát az állatkertben melyik ketrezben van az oroszlán, akkor meg kellett mutatni, megmutatta az oroszlánt, oda kellett menni, és utána el lehetett egy újabb kártyát nyerni, hogyha rossz ketrecet mutatott az ember, akkor viszont lehetett kártyát veszíteni. Tehát ez volt a játéknak a lényege. 1972 ez volt az első játékos, vagy videójátékos állat megjelenítés.
1-2 percünk maradt már csak hátra, de azért még Tücsitől megkérdezem, hogy emlékszel az első digitális játékodra?
Ó, azt 1981 karácsonyára vettem, amikor valamilyen jutalomként a gimnáziumba kaptam 1000 forintot, de az akkor horribilis pénz volt, és megvettem az elsőt, ezt a kis csipogó, japán kis nem is számítógép volt, zseb tévéjáték.
Kvarcjáték?
Igen, ez volt a kifejezett pontos kvarcjáték. Egyetlen egyféle játékot lehetett vele játszani, kis gombelemmel működött, és emlékszem, ezt akkor a műszaki bizományban 980 forintért vettem, és a király voltam vele az iskolába hosszú ideig.
Hát szóval fantasztikus dolgok vannak itt a digitális világ múltjában is, nem csak az újdonságok között, úgyhogy ezért is érdemes eljönni Túrkevére, a Finta Múzeumban megtekinteni a kiállítást, a kibenetik a hőskorát, meg aztán persze más korszakokról is nyíltak már kiállítások, folyamatosan láthatóak azok a tárlatok Budapesten. Meg is kérlek, Gábor, hogy segíts nekem, hogy most éppen milyen kiállítást látható.
Hát jelenleg Budapesten most éppen zárva van, mert majd tavasszal fog ismét megnyitni a Priele Cornelia utcában látható tanulmánytárunk, ahol többek között egy Ural 2 számítógép is megtekinthető. Télen csak előre bejelentkező csoportoknak biztosítjuk a látogatást.
Meg az M3-asnak az a mágnes dobja is.
Az M3 mágnes dobja is ott látható, meg még rengeteg érdekesség, illetve Szegeden látható ez az 1000 négyzetméteres, a Jövő múltja című informatika történeti állandó kiállítás. kutatás.
Köszönöm szépen, és még egy pillanatra visszatérnék a jelenkorba, már csak azért is, hogy nehogy azt higgyék az itt ülők, meg akik hallgatnak bennünket felvételről, hogy csak a múlttal foglalkozunk ebben az összeállításban, ebben a beszélgetésben. Egy kicsit kitekintenék a Netidők Asztaltársaság blogjába, hiszen ott minden nap, majdnem minden második nap készül egy-egy friss bejegyzés, úgyhogy egy kis rövid lapszemle, online lapszemle következik. Először Bódi Zoltántól, hogy mit írt legutoljára a Netidők blogba. A selfie című kifejezés, az micsoda?
A selfie az szerintem a legújabb divat egyébként a weben. Ugye a self az önmagam, ezt jelenti angolul, és a selfie ez egy ilyen kicsit ilyen szlenges, becéző formája. Már ilyen kapcsolati hálózatok is épülnek erre. A selfie az egy olyan fotó, amit jellemzően okostelefonba épített kamerával készítek saját magamról, így fogom is magam elé tartom, lefényképezem önmagam, és ezt a képet természetesen az okostelefonnak az állandó webes kapcsolatával és az alkalmazásaival rögtön fölteszem az internetre, Facebookra és egyéb ilyen kapcsolati hálózatokra. A híres, hírhet és mindenki által nagyon kedvelt Justin Bieber is belerakta a csomó pénzét egy vadonatúj ilyen szolgáltatásba.
Nagyon fontos szempont, hogy ilyenkor feltűnően hülye képet kell vágni, a hölgyek esetében a mellyeket ki kell domborítani, csücsöríteni kell a szájjal, az úgynevezett kacsacsőrállást kell fölvenni.
És pucsítani kell.
És pucsítani kell, igen. És
azon szépek kívül, ezek a szavak, nem?
És ezen kívül, hogyha nem így önmagunkat fényképezzük, hanem a tükrön keresztül, akkor ezt feltétlenül fürdőszobában kell csinálni, úgy, hogy hátul vagy a WC-csésze, vagy a szennyes láda a szennyes ruhával látszódjon.
Sőt, van olyan változat, ahol a WC csészén a kollégiumi társ vagy a szobatárs is ott ül.
Igen, és éppen próbálja elvégezni nagyon morcképpen a dolgát. Igen.
Na még egy ajánlat, mert ugye Tücsi is ír a mi blogunkba, egyébként netidők.poster.hu, érdemes fölkeresni majdnem minden második napon. Ott Tücsi legutóbb a bőrkesztyű az okostelefonhoz című eszközről írt.
Igen, hát az okostelefonokat ugye bár kézzel, új mozgással kezeljük, igen, de jön a hideg tél, kesztyű van rajtunk. Kesztyűvel nem működik. Nemrégiben kitalálták az olyan speciális kötött kesztyűt, aminek az új begy részében olyan anyagokat kötöttek bele, hogy azt érzékelni tudja a képernyő. De hát ugye bár egy úriember, egy elegánsabb üzletember, stb. Hát hogy néznek ki egy elegáns mohair kabátban, és akkor egy ilyen kötött kesztyűben, mint az egyetemisták. Úgyhogy az egyik cég kiadott egy bőrkesztyűt, nagyon elegáns bőrkesztyűt, de mivel abban nem tudtak beleszőni, ezért mint a klasszikusan, mint amilyen a 30-as évek fémjeiben látható, hogy az öreg sült gesztenyeárus a tűz fölött az olyan kesztyűjébe, aminek nincsenek új hegyei. Ezen a kesztyűn, ennek megvannak az új hegyei, de a hüvelykújon és a mutatóujjon, mint egy kis sapkát vissza lehet hajtani, és pusztán csak a két új begyünk kiszabadul, és tudjuk kezelni vele a telefont.
Vagy ráfagy az okostelefonra. Köszönjük szépen, tehát netidők.poster.hu, hogyha érdekli önöket, akkor keressenek fel bennünket, minden második nap van ott valamilyen újdonság, valamilyen bejegyzés, illetve a Facebook oldalunkat is érdemes lájkolni, mert ott beszélgetünk a hallgatóinkkal, azokkal, akik kérdeznek bennünket, hogy hol is lehet utolérni a Netidők Asztaltársaságot. Végre értünk itt a mai kis beszélgetésünknek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk és meghallgattak bennünket. Szerintem itt a beszélgetés után még meg lehet nézni ezt a három tárgyat az asztalon, illetve ugye hétfőtől, vagy akár már holnap is el lehet menni a Finta Múzeumba és meg lehet tekinteni a teljes kiállítást, mert ez egészen márciusig, mert ez itt csak egy kivonat persze a nagy tálatból, de ez az igazi M3-asból van itt ez a bizonyos modul, ennek viszony nagyon, nagyon nagy értéke van. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és viszont hallása, viszont látása.
Az elmúlt körülbelül egy órában a Turkevei Finta Múzeumból a Netidők Asztaltársaságát hallottuk. Köszönöm a vipkesz.hu hallgatóinak az egész éves kitüntető figyelmet, kellemes karácsonyt és boldog új évet mindenkinek. Jövőre folytatjuk, legközelebb egyébként a Netidők Asztaltársaság következő beszélgetésével. Szalai Dániel most elbúcsúzik, viszont hallásra!